Folyamatosan érkeznek a felajánlások a közmédia és a katolikus karitász jótékonysági akciójára. A lakossági áram és gáz árának újabb mérsékléséről tárgyal majd a kormánypárti munkacsoport. Tőkés László a forradalom hőseinek ajánlotta azt a kitüntetését, amelyet elvenne tőle a román becsületbíróság. A híradót látják, jó estét kívánok! Ma egész napos műsorfolyamban mutatja be a katolikus karitász működését és támogatottjait a közmédia, amely a Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági akciójában idén a karitatív szervezet számára gyűjt adományokat. Advent harmadik vasárnapján folyamatosan fogadják a felajánlásokat az ország minden területéről, magánemberektől és cégektől egyaránt. Az adományokat a katolikus karitász osztja majd szét a rászorulóknak.
Ezt a külföldi világbajnokságon viseltem, most augusztus végén, és még az aláírásommal elláttam.
A hírességek kedves tárgyaikat ajánlották fel a jótékonysági árverésre.
Szerintem mindenféleképpen oda kell figyelnünk a embertársainkra, és nem csak abból az, nem csak azért, mert most karácsony van.
Nagy Kanizsa azt vállalta, hogy szegény gyerekeket nyaraltat majd a Balatonparton.
Nekünk is a célunk volt ebben, hogy valóban egy közös élményt, ami egy életre szóló, ami olyan kapcsot és bensőséges érzést tud biztosítani ezen gyermekek számára, amit elvisznek, amit örökre meg tudnak tartani.
Közben telefonon is folyamatosan érkeztek a felajánlások. A jótékonysági akció híre több ezer kilométerre is eljutott.
Fölhívott engem egy édesanya, aki nézve a műsort felhívta a Katárban élő lányát, és együtt ketten 200 ezer forintot ajánlottak föl.
Az adással egy időben az ország különböző pontjain jótékonysági akciókat szervezett a katolikus karitász. Budapesten a Nemzeti Színház művészei meleg ételt osztottak.
Miért áll elő egy ilyen helyzet, amikor annyi fölösleg van körülöttünk a világban, annyi minden kerül szemébe? Hiszen föl nem fogható.
A 600 adag túrós csuszához egy magáncég adta a tésztát.
Minden napot kapok. Nem tudok tudni, melegített. Melegített mindig adnak.
Miskolcon a templom melletti sátorban gyűltek az adományok. Volt, aki gyerekek kirándulását vagy egy óvoda kifestését vállalta. Mások a feleslegessé vált személyes tárgyaikat hozták el.
Tartós élelmiszereket készítettünk össze, és a kislányom, ő pedig egy 7-8 éves kislánynak ilyen megunt játékokat.
Ez a nagyon jó minőségű ruhanemű van, téli kabát. Vannak játékok és érdekségek.
Veszprémben az érseki palotánál felállított gyűjtőpontnál lehetett leadni az adományokat. A katolikus karitász munkatársai pedig fogyatékkal élő gyermekekkel közösen készítettek ajándékokat.
Ez az egész műsor így inspirált, tehát mondhatom, hogy...
A Jónak lenni jó című műsort Szalai Attila szabadkai karikaturista örökíti meg. Az adás közben készülő rajzokra is licitálni lehet.
Kicsikét fordítottan kell megrajzolni, egyfajta kis viccelődése az egészet, de szerintem, ahogy a Noák Méter mondta, hogy az ilyen jótékonyságba is egy humort bele kell venni.
A katolikus karitász igazgatója szerint a Jónak lenni jó azt mutatja, az emberek alapjában jók és készséggel segítenek, csak meg kell szólítani őket.
Nagyon sokféle felajánlás érkezett, tárgyi adományok, művészeti alkotások, festmények, vagy akár éppen egy tanyát is ajánlottak, de ajánlottak fel nyaralásokat gyermekeknek a nyárra.
A felajánlásokat a katolikus karitász osztja majd szét a rászorulók között.
Most pedig kapcsoljuk a Jónak lenni jó budapesti stúdióját és a nap egyik műsorvezetőjét, Jakubcsek Gabriellát. Szervusz Gabi, mennyi pénz gyűlt össze eddig?
Szervusz Edith, köszöntöm a nézőket. Fantasztikus hírünk van az önök jóvoltából. Átléptük a 100 milliós álomhatárt, és ez nagyon nagy dolog, és még egészen 23 óráig további felajánlásokat tehetnek, hogyha önöknek is van erre alkalmuk. Azért gyorsan elmondom, hogy mi az, amire még lehet licitálni. Ugye Erdő Péter bíboros úr felajánlott szobrára, a Herendi Porcelán Manufaktúra által felajánlott tára még mindig lehet licitálni. Ifjabb Knézi Jenő felajánlása, ugye az 1990 7-es BL döntő, a Juventus Dortmund dedikált labdája, édesapja Knézi Jenő hagyatékából származik, még mindig lehet licitálni, és hogyha önök ezt még mind megtehetik, akkor kérem szépen, hogy az adományvonalon is jelentkezzenek, ez pedig a 13.56, nem zárul le ma 23 órával, hanem egészen január végéig várjuk Önöket, mert jónak lenni jó.
Jakubcsek Gabriellának köszönjük. Az MTV a mai műsor folyamában a katolikus karitást budapesti és vidéki élő kapcsolásokkal, kisfilmekkel és stúdióbeszélgetésekkel mutatja be. Több százan dolgoznak a közmédia csatornáin a Jónak lenni jó produkcióján. A különböző stúdiókban egész nap váltották egymást a műsorvezetők.
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink, advent harmadik vasárnapján, és most már mondhatjuk, hogy hagyományossá vált a Jónak lenni jó.
9 órakor indult a Jónak lenni jó élő egésznapos műsor folyama. Több műsorvezető a stúdióban.
Jó napot kívánok, Jónak lenni jó.
Több pedig a telefonok mellett töltötte a napot.
Megkérjük a kedves nézőt telefonálótól, hogy mondja el a nevét, amit rögzítünk a rendszerben, a pontos címet, város és utca bontásban, majd egy összeget, amit természetesen mi egy csekken fogunk neki kiküldeni.
A stúdióban egész nap váltották egymást a műsorvezetők.
Ez volt az egyik olyan labda, amivel Zinedine Zidane...
Knézi Jenő édesapja dedikált labdáját is felajánlotta.
Nagyon fontos ez nekem, és nem véletlen, hogy én is ajánlottam fel egy tárgyat, mert én azt gondolom, hogy aki megteheti, az segítsen, bármilyen formában.
Tünde, ott a tünde. Nem látjuk, nem halljuk
legyen
még.
Legyen a tündének fülesse, kérem.
Az egész műsort innen a vezérlőből irányítják.
Indul az egy. Gyere, tessék!
Jó lenni, jó lenni.
Nem csak a stúdióban dolgozók, hanem a vidékiek is innen kapják az utasításokat.
Nagyságrendben azt tudom mondani, hogy körülbelül egy olyan 100-120 fős csapat, aki ezt az egész műsorfolyamot készíti. Ebben szerkesztők, vágók, operatőrök, rendezők, műszaki vezetők együtt dolgoznak.
Többször is kapcsoltak vidékre, például Veszprémbe, Pécsre, Szentendrére.
Szerintem aki ezt megkapja karácsonykor, az legalább olyan boldog lesz, mint hogyha kis oroszlánt vagy jeges macit kapott volna.
Hátra mögött pedig azt láthatjuk, hogy viszonylag fiatalok vannak, még nagyon fiatalok, akik már nagyon fontosnak érzik azt, hogy segítsenek.
Itt vagyunk a Skanzenben, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, Szentendrén.
A Jónak lenni jónak még egy adása lesz, este 3:40-től, de a műsor vége még nem az adománygyűjtés végét jelenti.
Azzal, hogy ma este 11 órakor, nagyjából 10:30-kor befejeződik a műsorfolyam, az egyben azt is jelenti, hogy még folytatjuk, tehát élnek azok a telefonszámok, számlaszámok, amiket megadtunk, és egészen január elejéig szeretnénk, hogyha még folytatódnának a felajánlások.
A 759 6000-es telefonszámot egészen a Jónak lenni jó adásának végéig lehet hívni. Ide várják a műsorvezetők a pénzadományokat és a speciális felajánlásokat. A 759 50 50 számot pedig később is lehet hívni. Itt lehet megvásárolni az adománytárgyakat. És van egy folyamatosan hívható adományvonal is, aki tárcsázza 1356-os számot, hívásonként 500 forinttal támogathatja a rászorulókat.
Több mint 22.000 euró gyűlt össze a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal üzemeltetett nagyszalontai gyermekotthon megsegítésére rendezett jótékonysági gálaesten. Az adományok nagy részét vállalkozók adták össze.
Nagyon sok köszönettel tartozunk a városnak, annak lakóinak.
8 évig nevelkedett Bőte Csaba nagyszalontai gyermekotthonában ez a marosvásárhelyi egyetemista lány. Amikor szülei kórházba kerültek, rokonai vitték el Csaba testvérhez.
Úgy gondolták, hogy amíg a szüleim kórházban vannak, és nem tudnak minket ellátni, addig betesznek minket oda, és így maradtunk végül, megszerettük, és vakációkban hazajártunk a szüleinkhez.
Déri Tamás, szalontai vállalkozó, évek óta több ezer euróval támogatja a gyermekotthont. Idén a jótékonysági est egyik fő adakozója volt.
Bízunk abban, hogy ezek a kis apróságok, cseprőségek, fiatal gyerekek egyszer majd, amikor felnőnek magyarként, egy szebb életet élhetnek a segítségünkkel.
Bőte Csaba első gyermekotthona 20 éve alakult. Azóta 5000 gyermeket fogadott be a Szent Ferenc Alapítvány.
Se az állam, se az egyház, se én nem tudjuk a szociális kérdéseket megoldani. Én azt szeretném megmutatni az embereknek, hogy jó dolog jónak lenni. Jó dolog egy ilyen bajba lévő gyerekhez lehajolni, és lehet is eredményesen nevelni őket.
A nagyszalontai esten 22.000 euró adomány gyűlt össze. Kiosztották a Bocskai díjat is, amit idén Németh Szilárd Csepel polgármestere vehetett át a nagyszalontai magyar közösségnek nyújtott támogatásáért.
Idén ismét a Magyar Cserkész Szövetség delegációja hozta el a betlehemi békelángot Bécsből. A belvárosi fogadalmi templomban az ország különböző részeiről és a határon túlról érkező cserkész csapatok fogadták a lángot, amit tovább vittek a saját településeikre. Az ENSZ döntése értelmében 1986 óta az osztrák cserkészek viszik minden évben Bécsbe a lángot, amit innen osztanak szét az egyes országoknak. Holnap már tárgyalni fog a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a harmadik rezsicsökkentésről, és munkacsoport is alakul, amelyik az újabb ármérséklés részleteit fogja kidolgozni. A nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja január elején hozza meg a végleges döntését az ügyben. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy az eddigi rezsicsökkentéseket újabb követi majd.
A magyar háztartások gyakorlatilag a jövedelmük egyharmadát a háztartási rezsi fizetésére kellett, hogy fordítsák.
Európai összehasonlításban is nagyon sokat költöttek a magyar családok a rezsire, ezért is szükség volt a csökkentésre, mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Hunagy János az energiaárak mérséklésének egy évét értékelve hozzátette, az összesen 20%-os rezsicsökkentés 3,8 millió magyar háztartást érint.
Elértük, hogy Magyarország a európai rangsor utolsó, illetve utolsó előtti helyéről a körülbelül a középső harmadba foglal helyet.
Egy év alatt megvan a nyári üdültetés. Tehát ne mondja nekem senki azt, hogy ez nem jelent semmit.
Palotaiéknál például 4 generáció él együtt 100 négyzetméteren. A 6-tagú család idén már 100 ezer forintot spórolt a rezsin. A rezsicsökkentés januárban kezdődött, akkor 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távhő, aztán júliustól a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvíz szippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja mérséklődött, átlagosan 10%-kal. Novembertől ismét a gáz, az áram és a távhő ára csökkent, további 11,1%-kal. Szakértők szerint jó részt a közüzemi díjak mérséklésének köszönhető, hogy 1% alá csökkent az infláció, emiatt pedig javult a bérek és a nyugdíjak vásárlóértéke is. A fejlesztési tárca számításai szerint a rezsicsökkentés várhatóan 240 milliárd forintot hagy a családoknál.
Két sikeres rezsicsökkentés után érdemes meglépnünk a harmadikat is.
Pénteken jelentette be a miniszterelnök, hogy az eddigi rezsicsökkentéseket újabb követi majd.
A harmadik rezsicsökkentés.
Szombaton a Hír TV-ben Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, a párt parlamenti képviselőcsoportja hétfőn már tárgyalni fog a harmadik rezsicsökkentésről, és munkacsoport is alakul, amelyik kidolgozza a részleteket.
A pontos számok kialakítása véget föl fog állni egy munkacsoport, amit én vezetek, és Fónagy János államtitkár úr, valamint természetesen Németh Szilárd képviselő lesznek a tagjai.
Rogán Antal hozzátette, a munkacsoport január elejére alakítja ki végleges álláspontját. Az újabb rezsicsökkentés pontos részleteiről akkor fog dönteni a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja.
Jövőre is folytatódnak a reálbérek emelkedését szolgáló kormányzati intézkedések. A kormány egyre több munkavállaló sorsát rendezi, mondta a Fidesz szóvivője. Zsikó Róbert hozzátette, míg az Európai Unió 28 tagállamából 12-ben csökkennek a reálbérek, addig Magyarországon nőnek. Ennek oka az alacsony infláció mellett a 16%-os adókulcs, a családi adókedvezmény, valamint a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók béremelése. Hangsúlyozta, hogy jövőre mindezek mellett a kiskeresetű családok adócsökkentése, a GYED extra bevezetése, a minimálbér emelése, a pedagógusok béremelésének folytatása, valamint a szociális és gyermekvédelmi és gyermekjóléti ágazatban dolgozók béremelése növelheti a reálkereseteket. Több mint 14 ezer devizahitelben eladósodottnak és családtagjainak segített eddig az eszközkezelő. Ennyi ingatlant vettek át eddig, és az év végéig még 1000 lakást fogadhatnak be. Folyamatosan dolgozzák fel a beadványokat. Jövőre még 10 000 lakást vehet át az eszközkezelő. Azoknak is érdemes próbálkozniuk, akiket egyszer már elutasított a bank.
Ezek a papírok, amik az eszközkezelőhöz tartoznak, szándéknyilatkozat, amelyben a szüleim ugye lemondanak az eszközkezelő javára.
Bruder Hajnalka 90 napja nem tudja fizetni a hitelét. A családi házban ott lakik még Hajnalka nyugdíjas édesapja és 2 gyermekes húga is. Ők is hajléktalanná válhatnak. Az egyetlen megoldás, ha az eszközkezelő átveszi az ingatlant.
nagy karácsonyi álom az nekem az eszközkezelő. Tehát én úgy látom, hogy ők tudnának nekünk ebben segítséget, hathatós segítséget nyújtani, úgyhogy nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy sikerülni fog.
A Hitelkárosultak Egyesületének jogászai azt tapasztalták, a legtöbb ügyfelüknek megoldást jelentett az eszközkezelő. Szerintük akkor sem kell elkeseredni, ha a bankok első körben elutasító választ küldenek, ugyanis több olyan ügyfelük is van, akiknek csak a második vagy harmadik kérelmét fogadták el.
Hogyha a bank elutasítja azzal, hogy nem akarja átadni az eszközkezelőnek, akkor szoktunk még egy kérelmet küldeni az ügyfél nevében azért, hogy megalapozzuk, hogy miért lenne erre szüksége, de ez főleg az a kör, akinek már valójában nincs más megoldás.
Az eszközkezelő eddig több mint 14 ezer eladósodott lakását vette át. Ebben az irodában folyamatosan dolgozzák fel a beadványokat.
Az ügyintézés ideje alatt, tehát amíg a Nemzeti Eszközkezelőnél zajlik az ügyintézés, az érintettek lakhatása már garantálva van.
Az eszközkezelő szerint elsősorban azoknak érdemes újra próbálkozniuk, akik korábban nem teljesítették a feltételeket. Az időközben kibővült kritériumoknak viszont már megfelelnek.
Érdemes megnézni, hogy miként változtak a közelmúltban a törvényi feltételek, hiszen talán érdemes kiemelni azt, hogy a bekerülési feltételek közül a forgalmi értékhatár megemelkedett. Megváltozott az a dátum, amihez képest a 180 napos fizetési késedelmet kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy akik tavaly érték el a 6 havi késedelmet, azok már ezt a feltételt teljesítik.
A törvény szerint az eszközkezelő az év végéig 15 ezer, jövő év végéig további 10 ezer ingatlant vehet át.
A román államfő kihirdette az új népszavazási törvényt. Az eddigi 50% helyett ezentúl a 30%-os részvételi arány elegendő lesz a referendum érvényességéhez. Traian Băsescu a törvényes határidő utolsó perceiben látta el kézjegyével a jogszabályt. A jobboldali elnök azért húzta az időt a kihirdetéssel, hogy a kormányzó szociálliberális szövetség ne rendezhessen érvényes alkotmánymódosítási népszavazást a jövő évi államelnök választással egy időben. Tőkés László a forradalom felkelőinek és hőseinek ajánlotta fel a Románia csillaga kitüntetését a népfelkelés 24. évfordulóján. A volt temesvári lelkész az elismerést 2009-ben kapta meg, amelyre nemrég méltatlannak találta őt a többnyire kormányközeli személyiségekből álló becsületbíróság.
Innen indult a temesvári népfelkelés.
Ezt hirdetik az emléktáblák is a Temesvár belvárosi református egyházközség templomán, ahol a megemlékezők koszorúkat helyeztek el. 24 évvel ezelőtt a hívek azért gyűltek itt össze, hogy megakadályozzák Tőkés László temesvári segédlelkész kilakoltatását.
Akkor a református magyarság összegyűlt, hál' Istennek mellénk álltak a románok, jöttek a más felekezetekből is, és akkor már volt olyan nagy tömeg, hogy tényleg ezt nem lehetett elnyomni, eltolni, elsemmizni, és akkor a szikra megvolt.
A diktatúra elleni szerepvállalásáért, a rendszerváltásban játszott szerepéért Tőkés László 2009-ben kapta meg a Románia csillaga elismerést a román államtól. Ám nemrég a román miniszterelnök ennek visszavonását kezdeményezte.
Ha visszakarják, jöjjenek ide és vegyék vissza.
Ezt mondta az európai parlamenti képviselő az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács temesvári irodájában, ahol bejelentették, megalakult az 1989-es Temesvári Emlékbizottság. Feladata az lesz, hogy előkészítse a jövő évi 25. jubileumi emlékév rendezvényeit. Tagjainak adta át Tőkés László a Románia csillaga kitüntetést és a vele járó oklevelet.
Ha tőlem el akarják venni, akkor a temesváriaktól és a temesvári reformátusoktól és a temesvári magyaroktól fogják elvenni. Ennek a jelképes aktusa kívánt lenni ez a kitüntetésnek, ez a fajta jelképes átadás.
Az érdemrend visszavonását Viktor Pontár román kormányfő azért kezdeményezte, mert Tőkés László az idei bálványosi nyári szabad egyetemen arról beszélt, hogy Magyarországnak védhatalmi szerepet kellene vállalnia a romániai magyarság fölött.
Erdélyi Magyar Kerekasztal, illetve hárompárti székelyföldi önkormányzati testület megalakítását javasolja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A szervezet megalakulásának 10. évfordulóján Tőkés László, a tanács elnöke azt mondta, az erdélyi magyarság számára a határmódosítás egyetlen életképes alternatívája a közösségi önrendelkezés lehet.
Korszakos feladatunk a nemzetiségi, nemzetpolitikai rendszerváltozás.
Ennek a rendszerváltozásnak az alapja az önrendelkezés kell, hogy legyen, jelentette ki Kolozsváron Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint a szervezet 10 éves történetének egyik sikere, hogy mára általános nemzetpolitikai konszenzus van a székelyföldi autonómia kérdésében.
Sikerült például a székelyek nagy menetén is alkalmával egy olyan akcióegységet kialakítani, ami az előfeltétele annak, hogy sikeresek legyenek a törekvéseink.
Már csak azért is.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az autonómia törekvések közös stratégiájának kidolgozását egy erdélyi magyar kerekasztalra bízná, amelyben együtt dolgoznának az erdélyi magyar szervezetek.
Szeretnénk, hogyha most már az Erdélyben különböző szervezetek által az autonómiáért folytatott küzdelemnek valamiféle integrációját meg lehetne valósítani, hiszen nincs értelme párhuzamosan dolgozni.
Elsősorban nem a többségi nemzet jóindulatának és az európai közösség támogató magatartásának a várása szükséges, hanem a közösség meggyőzése és együttmunkálkodása.
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint az erdélyi magyarság alapvető jogainak megkérdőjelezésére, a magyar közösség fogyására hosszú távon az önrendelkezés jelentheti a megoldást.
A híradót látták, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!